látássérült emberek részére készült, kizárólag ingyenesen terjeszthető hangoskönyv.
3. Edgar Allan Poe, te vagy az. A Rattleborough híveit megoldásában magamra vállalom most Ödipusz szerepét. Feltárom önök előtt, amint hogy ezt egyedül csak nekem áll módomban megtenni, a Rattleborough kicsoda titkos rugóit. Azon egyedülálló, valódi, elismert, kétségtelen és vitathatatlan csodáit, amely egyszer s mindenkorra véget vetett minden családságnak Rattleborough lakosai körében, és visszatérítette az eddig elő világias gondolkodású kétkedőket nagyanyáink ősi erényeinek útjára. Ez az esemény 18 nyarán történt. Végtelenül bántana, ha meg nem felelő, komolytalan hangot ütnék meg, amikor beszámolok róla. Mr. Barnabas Hutleworthy, a város egyik legvagyonosabb, köztiszteletnek örvendő polgára napok óta eltűnt, mégpedig olyan gyanús körülmények között, amelyek bűntényre utaltak. Mr. Hutleworthy szombatonkora reggel elindult lóháton Rattleboroughból azzal a kinyilvánított szándékkal, hogy egyenesen a 15 mérföldnyire fekvő X városba megy, és még aznap este hazajön. Távozása után 2 órával azonban a ló visszatért gazdája nélkül, hiányoztak róla az induláskor rászíjazott nyeregtáskák, teste csupasár volt, és több sebből vérzett. Ez természetesen nagy ijegységet keltett az eltűnt barátai körében, és mikor Mr. Hutleworthy még vasárnap reggelre sem került elő, az egész város egy emberként indult el, hogy felkutassa holttestét. A nyomozás megszervezésének élén járt, és a legerélyesebben belevetette magát Mr. Hutleworthy kebel barátja, egy bizonyos Mr. Charles Goodfellow, vagy ahogy mindenki nevezte, Charles Goodfellow, vagy még inkább Charlie Goodfellow apó. Már most, akár csodálatos véletlen folytán, akár azért, mert maga a név észrevétlenül is befolyásolja a jellemet, erre eddig még nem tudtam rájönni, vitathatatlan tény azonban, hogy olyan Charles nevű ember még nem akadt, aki ne volna őszinte, derék, becsületes, jólelkű, nyílt szívű fickó, ne volna zengő, tiszta hangja, amelyet jól esik hallani, és szemene tekintene egyenesen ránk, mintha azt mondaná, lelkiismeretem tiszta, nem félek senki emberfiától, és semmilyen alávalóságra nem vagyok kapható, így aztán a színpadon minden életerős, vidám, megtestesült úri ember biztos lehet abban, hogy Charles lesz a neve. Nos, tehát, a jó öreg Charlie Goodfellownak, noha fél éve sem élt még Rattleboroughban, korábbi visel dolgairól pedig senki sem tudott semmit ezen a vidéken, nem esett nehezére, hogy megismerkedjék a város valamennyi köztiszteletben álló személyiségével. Nem akadt közülük egy sem, aki puszta szavát ne fogadta volna elkészpénznek, ami pedig a nőket illeti, el sem lehet mondani, mit meg nem tettek volna a kedvéért. És mindez pusztán azért volt így, mert Charlesnak keresztelték, ennél fogva olyan becsületes ábrázattal rendelkezett, amely közmondásosan a legjobb ajánló levél. Említettem már, hogy Mr. Hutleworthy egyike volt Rattleborough legtiszteletre méltóbb embereinek, és nem vitás, hogy ő volt a leggazdagabb. Charlie Goodfellow apó olyan meghitt viszonyban volt vele, mintha az édes testvére volna. A két idős úr közvetlen szomszédságban lakott, és jól lehet Mr. Hutleworthy csak ritkán járt át, sőt az is lehet, hogy sohasem látogatta meg Charlie apót, és arról sincs senkinek tudomása, hogy valaha is asztalhoz ült volna nála, ez nem akadályozta abban a két barátot, hogy igen bizalmas viszony legyen kettőjük között, ahogy az imént már beszámoltam erről. Nem múlt el nap, hogy a jó öreg Charlie 3-4-szer át nem ment volna szomszédjához megtudakolni, hogy mint van, s igen gyakran ott maradt reggelire, vagy uzsonnára, és jóformán mindig ebédre. Ilyenkor aztán igazán nehéz lett volna felbecsülni, mennyi volt vedelbe a két cimbora. Charlie apó kedvenc itala a Theatea Margaux volt, és Mr. Hutleworthynak nyilván repesett a szíve örömében, mikor elnézte barátját, mint nyakai a pincámra a borát. Így történt aztán egyik nap, miután jól beboroztak, és ennek természetes folyamányaként alig forgott már az eszük kereke, hogy a házigazda vendége vállára csapott, és e szavakat intézte hozzá. Ami a szívemen, az a számon, öregem, vitám felülte, vagy a legkedvesebb cimbora, akivel valaha is összeakadtam életemben, és, minthogy ennyire szereted a bort, vigyen el az ördög, ha nem adok neked ajándékba egy nagy ládat Theatea Margaux-t. Itt tegyen meg a fene, Mr. Hutleworthynak meg volt az a sajnálatos szokása, hogy káromkodott, noha ritkán lépte túl az itt tegyen meg a fene az áldóját, és a kutya teremtette kifejezéseket, itt tegyen meg a fene, mondta tehát, ha nem rendelek meg a városból még ma délután egy nagy ládát a legjobb fajtából, ami kapható, és nem ajándékozom neked. Igenis megteszem, egy szót se mondom, megteszem és punktum, készülj fel rá, majd csak megérkezik egy szép napon, amikor a legkevésbé várod. Mr. Hutleworthy bőkezűségének ezt a kis példáját csak azért említem, hogy ezzel is megmutassam, milyen meghitt viszonyban volt a két jó barát. A kérdéses vasárnap reggel tehát, mikor már jóformán mindenki arra a következtetésre jutott, hogy Mr. Hutleworthy bűntény áldozata lett, nem akadt ember, akit annyira lesújtott volna a hír, mint Harley Goodfellow apót. Amikor hírét vette, hogy a lógazdája és a nyeregtáskái nélkül tért haza, és hogy dörd belőle a vér egy pisztoly lövéstől, a golyó áthatolt a testén anélkül, hogy leterítette volna szegény párát. Amikor mindezt meghallotta, úgy elsápadt, mintha tulajdon édes testvére, vagy apja tűnt volna el, és egész testében reszketett, mint akit kínál a hideg. Eleinte túlságosan leverte a bánat, és képtelen volt bármit is cselekedni, vagy eldönteni, mit évő legyen. Ennél fogva jó sokáig azon fáradozott, hogy rábeszélje Mr. Hutleworthy többi barátját, ne kezdjenek semmihez, ő úgy gondolja, jobb lesz, ha várnak egy darabig, mondjuk egy-két hétig, vagy egy-két hónapig, majd meglátják, nem adódik-e elő valami, hiszen előkerülhet még Mr. Hutleworthy élve is, és megmagyarázhatja, miért küldte előre a lovát, merem állítani, és önök is megfigyelhették, nem egyszer mély bánat sújtott a embereken, hogy igyekeznek időt nyerni, és húzzák halasztják a cselekvés pillanatát. Mintha lelkierejük elzsibbadna, iszonyodnak minden cselekvéstől, és semmit sem szeretnek jobban, mint csöndesen feküdni az ágyban, és ahogy az öreg hölgyek mondogatják, ajnározni bánatukat, azaz elkérődni gondjaikon. A Rattleborough híjak valóban annyira nagyra becsülték Charlie apó bölcsítélő képességét, hogy többségük hajlandó volt egyetérteni vele, és a kisujjukat sem mozdítani az ügyben, amíg nem adódik elő valami, a derék öreg úr szavaival élve. Azt hiszem, végül is valamennyien így döntenek, ha Mr. Hutleworthy unokaöccse, egy ledéréletű és különben is eléggé rossz jellemű fiatalember gyanús módon nem avatkozik bele a dolgok menetébe. Ez az unokaös, név szerint Penny Feather, hallani sem akart semmiféle józanész diktálta várakozó álláspontról, hanem ragaszkodott ahhoz, hogy azonnal megindítsák a kutatást a meggyilkolt ember tetemének előkerítése érdekében. Ezeket a szavakat használta. Mr. Goodfellow éles elmélyű megjegyzése mindjárt az volt erre enyhén szólva a különös kifejezés. Az öreg Harleyem kijelentése is nagy hatással volt az emberekre. Valaki igen nyomatékosan meg is kérdezte, többen hallották, hogy lehet az, hogy a fiatal Mr. Pennyfeather olyan tüzetesen ismeri gazdag nagybátyja eltűnésének körülményeit, hogy feljogosítva érzi magát világosan és egyértelműen megállapítani, miszerint nagybátyja meggyilkolt ember. Erre aztán többen összeszólalkoztak, és némi civakodás támadt, különösen Harley apó és Mr. Pennyfeather között. Az ilyesmi igazán nem volt újság. Nem sok jó indulat lakott szívükben egymás iránt az utóbbi 3-4 hónapban. Mi több, a dolgok csak hamar odáig fajultak, hogy valamilyen túlkapás miatt, amit állítólag Harley megengedett magának Shuttleworthy házában, ahol Pennyfeather maga is lakott, a fiatalember úgy vágta pofon nagybátyja barátját, hogy az elterült a földön. Úgy beszélték, Harley apó akkor példás önmegtartóztatást és jó keresztényhez illő magatartást tanúsított. Az ütés után feltápászkodott, rendbe szedte ruháit, és meg sem kísérelte, hogy megtorolja a sérelmet, csupán magában mormogott néhány efféle szót, ezért még megfizetek az első alkalommal. Ami a haragos ember természetes és nagyon is indokolt kifakadása, de nem jelent semmit, és kétségkívül feledésbe merült, amint elhangzott. Bárhogy állt is ez a dolog, történetünkhöz nincs köze, de annyi bizonyos, hogy főként Mr. Pennyfeather rábeszélésére végezetül arra az elhatározásra jutottak a Ratleborough-iak, hogy bejárják a környéket, és felkutatják az eltűnt Mr. Shuttleworthyt. Mondom, megszületett ez az elhatározás, miután ebben mind megegyeztek, jóformán magától értetődött, hogy a keresők szétszóródjanak, vagyis kisebb csoportokra hozoljanak az egész vidék tüzetes átvizsgálására. Elfelejtettem már, milyen elmések fejtéssel sikerült, végül Harley apónak meggyőznie az embereket, hogy ennél értelmetlenebb tervvel nem is állhatnának elő. De meggyőzte őket mind, az egy Mr. Pennyfeather kivételével, és végezetül úgy döntöttek, hogy az egész lakosság együttesen vegyen részt a gondos és igen alapos kutatásban, és Harley apó maga álljon a keresők élére. Ami pedig azt illeti, nem is eshetett volna jobb vezetőre a választás, mint Harley apóra, hiszen köztudomású volt, hogy hiú szeme van. Mind a mellett, noha elvitte az embereket a környék legfélre esőbb zugaiba, ismeretlen, még csak nem is sejtett ösvényeken, és noha éjjel-nappal szakadatlanul folytatták a keresést majdnem egy héten át, nem akadtak Mr. Shuttleworthy nyomára. Mikor azt mondom, nyomára, ezt ne vegyék teljesen szó szerint, mert bizonyos nyomok igenis voltak. A szerencsétlen eltűnt férfiú útját követni tudták lovának jellegzetes patkója nyomán a városba vezető főúton, a községtől keleti irányban mintegy 3 mérföldnyire, egy bizonyos pontig. Itt a patkónyomok letértek egy erdei ösvényre, amely visszavezetett a főútra, és jó fél mérfölddel rövidítette meg a távolságot a városig. A patkónyomokat követve, végül az út jobb oldalán a keresők sűrű szedert cseréjét közrejtőző poshatvizű tavaskához értek, de azon túl megszűnt minden további nyom. Meglátszott azonban, hogy itt valamiféle küzdelem zajlott le, arra mutattak a jelek, mintha itt egy emberi alaknál jóval nagyobb és súlyosabb testet vonzoltak volna el az ösvénytől a vízig. A tavaskát kétszer is gondosan átkutatták, de nem találtak benne semmit, és már lemondva minden reményről, ott akarták hagyni, mikor a gondviselés sugallatára Harley apónak eszébe jutott, hogy csapolják le fenékig a vizet. Az indítványt nagy lelkesedéssel fogadták, és Harley apót elhalmozták elismerő bókokkal bölcs, mindenre kiterjedő gondosságáért. Minthogy